változása. A voksokat holnap juttatják el a választókerületekbe összesítésre. Nehéz második fél év előtt áll a magyar építőipar. Erről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. Kolyi László elmondta, februárban 45%-kal kevesebb új szerződést kötöttek, mint egy évvel korábban. Hangsúlyozta, ennek oka lehet a kemény tél, de a végéhez közeledő kormányzati ciklus is befolyásolhatta az eredményeket. Sokfelé jelentős károkat okoztak a gyümölcsösökben a múlt heti fagyok. A Hungaromet legfrissebb agrometeorológiai elemzése szerint az őszi búza megfelelően nő, a repce jelenleg virágzik, a nyári kapás növények csírázásához és kikeléséhez azonban áztató esőre lenne szükség, amire a következő napokban sincs kilátás. Az ország nagy részén gomoly felhős, északkeleten borult az ég. Éjszaka csökken a felhőzet, és holnap még több napsütésre számíthatunk. Egy-egy futózápor keleten, északkeleten fordulhat elő, a szél időnként megélénkül. Hajnalban 2-11, napközben 19-24 fok lesz.
Felfedező. A műsorvezető Gimes Júlia.
A roskabuton világhírű látáskutató vezetésével fejlesztett új terápia számos betegség, például infarktus kezelésében kínálhat radikálisan új eljárást. Ultrahanggal az agy működésének és betegségeinek felderítéséért. Ennek fejlesztésében is egy magyar kutató, a Párizsban dolgozó Lenkei Zsolt játszik kulcs szerepet. Műsorunk utolsó harmadában pedig az országban egyedülálló onkológiai rehabilitációs részleg bemutatásával beszélünk arról, hogy a daganatos betegek életében miért fontos a rehabilitáció. Egy forradalmian új gyógyító eljárást fejlesztettek ki roskabotond világhírű látáskutató vezetésével az általa alapított és vezetett Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet laboratóriumában. Roskabotondot önök a mi műsorainkból is jól ismerhetik, hiszen egyedülálló génterápiás eljárás dolgozott ki egy bizonyos vaksággal járó örökletes betegség gyógyítására. És a múlt héten például megtudhatták, hogy csatlakozott a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által létrehozott élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványhoz. A radikálisan új gyógyító eljárásról, az úgynevezett mitokondrium terápiáról szóló közlemény tegnap jelent meg a legtekintélyesebb tudományos folyóiratban, a Nature-ben. Ne ijedjenek meg a mitokondrium szótól, Roska professzor mindjárt elmondja önöknek, hogy ez mit is jelent, és a technológia milyen betegségek gyógyításában tűnik alkalmazhatónak.
A különböző szerveink különböző sejttípusokból épülnek fel. Például az agyban több ezerféle különböző sejt dolgozik együtt. És ahhoz, hogy jó terápiát és precíz terápiát tudjunk építeni, ezeknek sejttípus célzottnak kell lennie. Mert a májban például, ha egy adott sejtípus megbetegszik, akkor nem minden sejtípus betegszik meg. Szemünkbe egy adott sejtípus megbetegszik, például a fényérzékelő sejtek, a többi sejt azok épek lehetnek. Tehát amikor betegséget javítani szeretnénk, akkor sejtípusokat kell javítani. És erre gyakorlatilag ma kétféle terápiás eljárás van. Az egyik a génterápia, amikor egy gént beviszünk egy adott típusú sejtbe, de egy génbevitelével a legtöbb betegséget nem lehet megjavítani. A másik terápia az a sejtterápia, tehát egy sejttípus viszek be valahogy pótlásként a szervezetben. Ilyen az úgynevezett CAR-T sejtterápia, ami egy T-sejtet, tehát egy immunsejtet átprogramoz a szervezeten kívül, beviszi a testbe.
Eltávolítják először a beteg Véréből?
Így van. Tehát a beteg véréből átállítanak sejteket, ezeket átprogramozzák, és ezeket a T-sejteket visszateszik, és akkor ezek a T-sejtek megcélozzák a daganatos sejteket, például a vérképző szervi daganatokban, és ezeket megölik. De amikor sejtterápiáról beszélünk, ennek olyan a komplexitása, hogy azt már mi nem tudjuk átlátni. Tehát amikor egy sejtet beteszünk az emberbe, akkor a sejt azt csinálja, ami eszébe jut. Tehát amíg a génterápia az nagyon precíz és nagyon célzó, de túl egyszerű, addig a sejtterápia túl bonyolult. És egyszer egy repülőúton, Bázelből New Yorkban azon gondolkoztam, hogy tudjunk-e valamit a kettő között. Tehát amikor a komplexitása bonyolultabb, mint a génterápia, de kevésbé bonyolult, mint a sejtterápia. És ugye a sejt, hát úgy kell elképzelni, mint egy várost, aminek funkcionális egységei vannak. Itt vagyunk Budapesten, és a városnak például van egy villamos energiaműve. Anélkül semmi nem létezne. Aztán van a szemét eltakarító művek. Tehát különböző ilyen funkciós egységekből épül fel a város, ugyanúgy a sejt ilyen funkciós egységekből épül fel, és például az egyike úgynevezett mitokondrium, ami ugyanaz, mint az energia szolgáltató egység Budapesten, ami a sejtnek szolgáltatja az energiát. Vagy például van egy ilyen hulladék gyűjtő része, tehát különböző funkciós részekből épül fel egy sejt. És azt a gondoltam támad, hogy ahelyett, hogy a teljes sejtet vinnék be, vagy egyetlen gént, miért nem célzottan építünk egy olyan terápiát, ami ezeket a funkciós egységeket viszi be, ha hiányoznak. Ez a mitokondriumnál nagyon fontos, mert szinte minden betegségben, krónikus betegségben, vagy sokszor öregedett betegségekben is a mitokondriumnak nagy szerepe van.
Tehát valamilyen módon akadálya van az energia ellátásnak,
így van, tehát úgy
és a sejt nem tud úgy működni, ahogy kéne neki.
Igen, igen, tehát hiányzik a sejtben az energia. És az volt a kérdés, hogy a mitokondriumokat hogyan tudnánk mi célzottan bejuttatni egy emberi sejtbe. A mitokondrium izolálása az már nagyon rég megoldott. És nagyon sokan próbáltuk azt, hogy egyszerűen fognak egy csomó mitokondriumot, és beleteszik a vérbe, és ez be tud jutni a sejtekbe, csak túl kicsi mennyiségben. És nem célzottan. Ugye az oda jut, ahova éppen kötődik. És az alapötlet az volt, hogy hogyan is jutnak be a vírusok a sejtbe? Sokan emlékeznek, hogy a COVID vírusnak volt egy tüskefehérjéje, és minden vírusnak van egy ilyen fehérjéje, ami hozzáköt egy sejt felszínén levő másik fehérjéhez. És amikor ez a kölcsönhatás ez nagyon erős, akkor a sejt egyszerűen megeszi a vírust. És azt gondoltunk, hogy a mitokondriumot átalakítjuk egy kis vírussá, vagy egy baktériummá, tehát olyan fehérjéket teszünk rá, amit mi szerkeztünk, ami hozzáköt egy másik olyan sejtfelszín fehérjéhez, amit mi akarunk.
Tehát a különböző sejtek felszínét más fehérjékkel lehet jellemezni, és ezekhez a fehérjékhez, amiket elképzelnek, specifikusan kötődjön a mitokondrium, tehát az ő idézőjeles tüskefehérjéjét úgy kell megválasztani, hogy ahhoz specifikusan kötődjön.
Így van. Építettük egy olyan rendszert is, hogy szinte a mitokondriumban semmit nem kell csinálni, csak egy olyan fehérjét építettünk, aminek két oldala van. Az egyik oldala hozzákötődik a sejthez, a másik oldala hozzákötődik a mitokondriumhoz. Specifikusan. Tehát gyakorlatilag a mitokondriumot fertőzővé tesszük. Belép a sejtbe.
Abba a sejtbe, amit önök akarnak.
Mi akarunk, ez a lényeg, és nagyon nagy hatás fokkal lép be. Ebből építettünk egy rendszert, amit kipróbáltunk legalább 15 fajta emberi és egér sejten. Ez fehérje mérnökségnek hívják, ahol fehérjéket szerkeztünk, és megmutattuk, hogy ez tényleg nagy hatásfokkal tud működni. Például emberi immunsejtekben megmutattuk, hogy 30-szorosára tudjuk növelni a mitokondriumot, és azt is megmutattuk, hogy ezek a mitokondriumok nem csak hogy belépnek a sejtbe, de ott elkezdenek energiát termelni, és azt is megmutattuk, hogy az energiatermeléssel meg tudjuk állítani a sejt halált. Ez egy technológiai cikk, ami bemutatja az új mitokondriális terápiát, mondhatjuk egyszerűen, hogy a fertőző mitokondrium terápiát, és azt szeretnénk, hogy ebből kiindulva most egy céget építeni, amelyik különböző betegségekben elindul terápiás eljárásokon.
Milyen betegségek gyógyításán gondolkoznak modellként?
Az első lépésben valószínűleg három betegségcsoporton gondolkozunk. Az első a szembetegségek, nyilván mi otthon vagyunk ebben, a szaruhártyának bizonyos betegségein, a látó ideg betegségein. Ezen kívül az a gondolatunk, hogy ennél a CAR-T immunterápiánál mielőtt az emberbe beletesszük ezeket az immunsejteket, tele őket mitokondriummal.
Mielőtt visszaadjuk a betegnek,
hogy jobban tudjon harcolni ez az immunsejt a daganattal. És a harmadik terület pedig a szívinfarktus után a szívkatéterből mitokondriumot juttatni a endotél és szívizomsejtekhez, hogy segítsék a gyógyuló fázist. Ezek egyelőre ötletek, a következő 10-20 évben fog eldőlni, hogy ebből ténylegesen lesz-e vagy nem lesz terápia.
Roska Botondot, a Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet igazgatóját hallották a vezetésével fejlesztett forradalmian új gyógyító eljárásról, az úgynevezett mitokondrium terápiáról. Az úgynevezett funkcionális ultrahang vizsgálat egy új képalkotó technika az agy működésének, az idegrendszerre ható anyagoknak és az agybetegségeinek kutatásában. Lenkei Zsolt neurofarmakológus az egyik atya ennek a technológiának. Ő a 90-es évek vége óta Franciaországban dolgozik, jelenleg a Francia Nemzeti Egészségügyi Kutatóintézet Párizsi Pszichiátriai és Idegtudományi Intézetének csoportvezetője. Nemrégen az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában jelent meg közleményük arról, hogy az új technikával feltérképezték az ópiátok, ópiát például a morfin, a fentanil vagy a metadon, szóval az ópiátok agyra gyakorolt hatását. Exkluzív interjú Lenkei Zsolttal, amelyben arról is szó lesz, hogy a funkcionális ultrahangvizsgálatot hogyan lehet alkalmazni a stroke felderítésében vagy kezelésének követésében, csecsemők agyának vizsgálatában vagy az idegsebészetben.
Néhány évvel ezelőtt felmerült egy olyan kutatási kérdés, amire az akkori agyi képalkotó berendezések nem tudtak megfelelő választ adni. Az volt a kérdés egyébként is zárójelben, hogy az agy vajon össze tud-e húzódni kannabisz vagy egyéb gyógyszerek hatására. És az akkori képalkotó módszerek erre nem voltak megfelelőek. És az irodalomban találtam egy új képalkotó módszert, amit francia kollégák addig főleg izmokban, különböző perifériás szövetekben alkalmaztak, ami alkalmasnak tűnt arra, hogy nézzük az alakváltozását akár az agynak is. Felvettem a kapcsolatot francia kollégákkal, és elkezdtünk együtt dolgozni, és azt találtuk, hogy ez az ultrahangos módszer, ez nagyon is alkalmas arra, hogy az agynak akár az alakváltozását, akár a véráramlás változását nézzük, és ez a véráramlás változás, ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis az agy nem tud energiát tárolni, úgyhogy amint dolgozni kezd, energiát kell mozgósítani, a véráramlás megnövekszik helyben. És amikor mi megismerkedtünk, akkor már érdekelte a franciákat az agyi működés, de hát még egy csomó fejlesztésre szükség volt, ennek egy jó részét együtt csináltuk, ebből születtek közös szabadalmak, és végül is alapítottunk egy céget, ami ezt a módszert állítja rendelkezésére kutatóknak világszerte, és most zajlik a klinikai alkalmazásoknak a fejlesztése is. Az én kutatócsoportom arra szerette volna használni ezt a módszert, hogy a különböző gyógyszerek és drogok agyra gyakorolt hatásait mérjük.
Az önök készüléke mennyivel jobb, vagy miben tud mást, mint amit tudna egy MRI, egy mágneses rezonancia képalkotó készülék?
Vannak olyan területek, ahol egyértelműen jobb a felbontás, sokkal olcsóbb ez a módszer. Folyik ennek a háromdimenziós sátétele, most még általában kétdimenziós képalkotásokat használunk. Egy csomó alapkutatási területen szerintünk átveheti a MRI-nek a szerepét. Egyébként Nature-ben publikáltuk körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag le tudunk menni a kapillárisok szintjére non-invazív módszerrel, akár az emberi agyban is, hogy feltérképezzük az agyi véráramlásnak a változását.
Ugye jól ismeri az ember, amikor az ultrahang fejet tologatják a hasán, az önök vizsgálatában ezt hogy kell elképzelni?
Gyakorlatilag teljesen ugyanúgy történik, mint egy normál orvosi ultrahangvizsgálat. Van egy ultrahangfej, ami sokkal kisebb. Amikor az egérnek az agyát nézzük, akkor ez egy kb. 1 cm-es, néhány grammos eszköz, amit akár rá is tudunk erősíteni az állatnak a fejére, és az állat aztán ezzel tud sétálni a ketrecben, és különböző dolgokat csinálni. Úgyhogy az aktív, nem altatott állatnak az agyát tudjuk nézni, ami szintén egy nagyon nagy előny az MRI-vel szemben, ahol altatni kell az állatot, vagy nyugtatni legalábbis, hogy ne mozogjon, és hát ugyebár az altató szerek és a nyugtató szerek nagyon erősen befolyásolják az agyműködést. Úgyhogy a funkcionális ultrahangmódszerrel, ez a mi módszerünknek a neve, ezzel olyan kísérleteket lehet csinálni, amit MRI-vel nehezen lehet csinálni, és aztán a klinikai alkalmazásban ki kell fejleszteni, és ezek a fizikus kollégáim gőzerővel dolgoznak jelenleg olyan speciális ultrahang szondát, ami adaptált az emberi koponyára, ahol látjuk egyrészt a struktúráját, az agyi érrendszernek látjuk, hogyha változás van benne, tehát például egy sztrókot, vagy egy aneurizmát lehet vizualizálni, lehet nagyon pontosan látni azt, hogy egy sztrók hol zárja el az ereket, és aztán lehet követni akár heteken, hónapokon keresztül, hogy hogyan regenerálódik egy sztrók után az agyi keringés. Úgyhogy a publikációnkat követően rengeteg helyen, Amerikában, Ázsiában, Kínában, Japánban zajlanak nagyon komoly klinikai fejlesztések most erre a technológiára alapozva. Érdekes kutatások zajlanak újszülött vizsgálatok kapcsán. Szülés környékén sajnos gyakran lépnek fel komplikációk az agynak a vérellátásával kapcsolatban. Ezt közvetlenül lehet követni, pluszban lehet mérni az agyi kapcsolatokat, az agyi aktivitást, tehát lehet funkcionális vizsgálatot is csinálni. Egy másik fontos fejlesztés, ahol együtt dolgozunk amerikai idegsebészekkel, hogy műtét közben például azt lehet látni, hogy melyek azok a területek, amik a mozgató funkciókért felelősek, melyek azok, amik a szenzori funkciókért felelősek. Tehát lehet műtét közben egy úgymond interaktív agyi térképet készíteni, ami segíti a sebészt, hogy a megfelelő helyen vágjon, vagy csináljon egy léziót, vagy amit akar. Tehát anélkül, hogy beleraknánk ilyen nehéz és komplikált MR-gépbe a pacienst, gyakorlatilag egy kis szondával lehet mérni az agyi területek aktivitását. De mivel ez egy teljesen új típusú technológia, egy csomó más fejlesztés is zajlik.
Néhány nappal ezelőtt megjelent egy cikkük az egyik legnevesebb tudományos folyóiratban, az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában, hogy ezzel a rendszerrel ópiátokat vizsgáltak, morfint, fentanilt és más ópiátokat, hogy pontosan mit csinálnak az agyban.
Az ópiátokat választottuk erre az első nagyobb gyógyszercikkhez, mivel az ópiaid rendszer az egy nagyon fontos rendszer, ugyebár a morfint mai napig használják, mint fájdalomcsillapító, és hát mindenki hallott az amerikai ópioid krízisről, ahol különböző ópiátokat, főleg fentanil, ami a morfinál sokszorosan erősebb opioid, azokat használva rengeteg függőség és sajnos haláleset alakul ki, úgyhogy nem ismerjük igazán, hogy ezek hogyan változtatják meg az agyi kapcsolatokat, mitől okoznak erős függőséget, el lehet-e választani, vajon ez egy fontos kérdés, a fájdalomcsillapító hatást a mellékhatásoktól, ami például a légzés leállítás, ezeket nem igazán ismerjük még, azért, mert erre hiányoztak a megfelelő módszerek, amivel az egész agyon belül lehet nézni a kapcsolatoknak a változását. A mi módszerünk az erre alkalmas, és hát azt láttuk éber állatban, hogy a különböző opioidok az opioid erősségétől függően, de viszonylag hasonló módon szervezik át az agyi kapcsolatokat, és erre alapozva javaslunk a cikkben egy új potenciális modellt arra, hogy mi a fájdalomcsillapítás alapja, és hát ami nagyon érdekes volt, hogy az agyi kapcsolatoknak a változásai, amit a mi módszerünkkel láttunk, ezek időben ugyanúgy fejlődnek ki, mint a fájdalomcsillapítás, ahogy megjelenik az állatban. Míg a mellékhatások, mint például a légzésleállás, az egy sokkal gyorsabb és gyorsabban elmúló dolog, ami a közvetlen véráramlás változásával van összefüggésben, és nem a kapcsolatok változásával. Tehát erre alapozva az a fő következtetése a cikknek, hogy az agyi kapcsolatok mérése ilyen funkcionális képalkotó eljárással nagyon fontos módszer arra, hogy megértsük, hogy hogyan működik a terápiás hatása az egyes gyógyszereknek. És ez a gyógyszerfejlesztésben egy érdekes eszköz lehet, mert ezzel lehet nézni, hogy mi történik az agyban, és az állat viselkedése hogyan változik. Most írjuk a cannabisnak az agyi hatásai taglaló cikket, a pszichedelikumoknak, a hallucinogéneknek szintén nagyon érdekes agyi kapcsolat változásait mértük. Psilocibin, ami a varázsgombának a hatóanyaga, annak a beadása után. Érdekes, hogy a cannabis és az opioidok által előidézett kapcsolatváltozás az viszonylag hasonló. A hallucinogéneknek a hatás az teljesen más. És a pszichedelikumok azért érdekelnek bennünket most különösebben, mert az utóbbi 10 évben ez nagyon erősen kutatott terület lett újra. Úgy tűnik, hogy jó pár neuropszichiátriai területen fontos terápiás hatást fejthetnek ki, például a depresszió kezelése esetén, és hát jó pár más területen folynak most klinikai kísérletek, ahol ezeknek a drognak a hatását nézzük, úgyhogy a mi kutatócsoportunk most több témát visz ezzel kapcsolatban.
Lenkei Zsoltot, a Francia Nemzeti Egészségügyi Kutatóintézet Párizsi Pszichiátriai és Idegtudományi Intézetének csoportvezetőjét hallották egy új, az idegrendszer vizsgálatára alkalmas technikáról, a funkcionális ultrahangról. Lelki támogatás, gyógytorna, táplálkozási tanácsadás, foglalkozások az örömtánctól, a művészetterápián át a jógáig. A jobb minőségű életet, a gyógyulást, a daganatos betegség kiújulásának megelőzését segíti az az országban egyedülálló onkológiai rehabilitációs részleg, amely a Szent László Kórház onkológiai centrumában működik. A szolgáltatásokat onkológus kezelőorvos beutalójával ingyenesen lehet igénybe venni. A rehabilitációs részleg onkológusával, Szőnyi Mártával beszélgetünk.
A három legfontosabb pillére a rehabilitációnak a mozgás, a táplálkozás és a lelki támogatás. Három legfontosabb mozgásról beszélünk. Az egyik az állóképességfejlesztő, amilyen kardió vagy aerob mozgásnak felel meg, ez séta, biciklizés, kirándulás, ami azért valamennyire megemeli a pulzus számot, de nem ilyen nagyon jelentősen. Aztán van az erősítő mozgás, amivel izomerősítést csinálunk és izmot építünk, és vannak az mobilizáló, nyújtó gyakorlatok is. Igazából mind a három nagyon fontos, különböző élethelyzetben egyéntől függően más mennyiség kell belőle, de mondjuk azért mindegyiknek meg kell jelennie. Az állóképesség fejlesztésre azt szoktuk mondani, hogy heti 150 perc séta, gyors gyaloglás, kocogás, biciklizés, valami ilyesmi javasolt, és akkor mellette heti kétszer izomerősítés és nyújtás.
A másik elem a táplálkozás. Milyen táplálkozási szabályokat kell a daganatos betegeknek betartaniuk? Azért kérdezem így, mert az embernek az az érzése, hogy állandóan zaklatják őket valamivel, hogy csak nyerset lehet enni, hogy nem lehet tejet inni, hogy nem lehet húst enni, búzafülékúra.
Igen, és itt szerintem pont ez a legfontosabb, hogy minden szélsőséget kerülni kell. Tehát nem teljesen kiiktatni az étkezésből a cukrot, a tejterméket vagy húst nem enni, hanem egy kiegyensúlyozott, mértéktartó étkezés, amiben fehérje, szénhidrát, zsír is szerepel, de attól is függ, hogy éppen a kezelésébe hol tart. Én például a kezelés alatt álló betegeimnek sokszor azt mondom, hogy amit kíván, mert hogy nincs étvágyuk, és akkor amit éppen megkíván, azt tegye meg, mert a legnagyobb veszély az az, hogy nagyon sok izomtömeget elveszít, és ezért nagyon fontos az, hogy valamit jó ízűen egyen.
Mennyire tudják ezt a páciensek elfogadni? Ezekhez a diétákhoz, szélsőséges diétákhoz mindig valami csodavárás is társul, hogy ez segíti a gyógyulást.
Igen, és szerintem sokszor van, hogy segít az embernek az, hogy valami kontrollt kap a kezébe, tehát hogy ő most ezt irányítja, hogy ő akkor nyers vegán diétát folytat. Én alapvetően elvenni nem akarom, hogyha ő neki ez egy megfelelő diéta, azt látjuk, hogy megfelelő a testösszetétele, hogy tud elég fehérjét, szénhidrátot és zsírt bevinni, akkor nem fogom rákényszeríteni, hogy ő húst tegyen, vagy tejet igyon, hanem akkor arra odafigyelni, hogy az adott étrendbe hogy tudja úgy bevinni a fontos tápanyagokat, de azért így a csodavárástól mindenkit próbálok kicsit eltávolítani, tehát nem ezek a dolgok fognak csodát tenni. Van egy gyógyszerész kolléganőnk, aki tart is előadást az alternatív terápiákról, tehát ugye a kiegészítő tápszerekről, ilyen-olyan gyógynövényekről, és akkor itt is mindig arra figyelünk, hogy az adott betegnél, az adott betegségnél, kezelésnél mi az, ami mondjuk nem ártalmas, mi az, ami mondjuk egy-két mellékhatásban tényleg segíthet, és akkor van az, ami tiltó listás, és akkor ezeket mindig azért igyekszünk elmondani.
Hogy... Mi például tiltó listás?
Hát például nagy dózisú C-vitamin a kezelés mellett abszolút tiltó listás, mert csökkenti a kemoterápia kezelésnek a hatékonyságát, de egyébként meg attól függ, hogy milyen kezelést kap, az alapján próbáljuk átbeszélni.
Pszichológus is van. A pszichológus miben tudja a pácienseket segíteni?
Vannak egyéni terápiák, meg vannak csoportos terápiáink is. Vannak énerősítő csoportjaink, ahol különböző témákat dolgoznak fel együtt a betegek csoportokban. dolgokban. Például a testkép megváltozása, az identitás elvesztése, keresése a betegség mellett, de akár a daganatos betegségtől független témákat, tehát mondjuk a család. Fontos a mindennapoknak az elviselhetővé tétele, tehát a szorongás csökkentés, praktikus tanácsok, módszerek arra, hogy hogy tudnak a betegséggel együtt élni. Tehát mindig nagyon egyéni, hogy mi itt a fő nehézség, és ezért egyénre szabottan próbálnak a pszichológusok segíteni, hogy mi a legnehezebb az adott élethelyzetben.
Milyen gyakori az, hogy a páciensekre túl nagy terhet rak a hozzátartozók részéről, az az elvárás, hogy nekik pozitívan kell hozzáállni a betegségükhöz, és esetleg ez nem megy olyan könnyen.
Ez sajnos egy gyakori nehézség, hogy azt kapják kívülről a betegek, hogy pozitívnak kell lenni, mert akkor fognak meggyógyulni. Erre semmilyen bizonyíték nincs. Teljesen fölösleges terhet rak a betegre. Miért kéne egy ilyen nehéz élethelyzetben hurrá optimistának lenni és pozitívnak lenni, ami egy iszonyú terhet ró a betegekre, hogy nem engedik meg maguknak, hogy megéljék akár a nehézségeket, szomorúságot, hanem azt így elnyomva próbálnak optimistának tűnni, vagy annak érezni magukat pozitívnak lenni, de nem ezen fog múlni a gyógyulás. Nagyon nehéz egyszer csak azzal szembesülni, hogy mondjuk nem úgy tudnak dolgozni, nem úgy tudnak az unokákkal foglalkozni, de hogy ez egy olyan időszak, ahol ezeket meg kell maguknak engedni, akár a fáradtságot, akár a szomorúságot, akár a lelki fájdalmat.
Ez az országban egy egyedülálló onkorehabilitációs részleg. Hogyan jött az ötlet, hogy kéne egy ilyet csinálni?
Elég tipikus dolog, hogy miután befejezi a kezelést a beteg, és ezért is nagyon fontos a rehabilitáció, nagyon elveszve érzik magukat. Mert addig volt egy kötöttség, mondjuk 2-3 hetente jártak kezelésre, és akkor egyszer csak ott vannak, hogy akkor most 3 hónap múlva, fél év múlva megy vissza az onkológusához, retteg a kiújulástól, és nem tudja, hogy mit kezdjen magával, és akkor itt van az, hogy mi megfogjuk a kezét, támogatjuk, és próbáljuk segíteni abban, hogy saját maga mit tud tenni, akár a lelki, akár a testi jólétér. Az itteni osztályvezető, a Bodoki professzor úr találta ki, itt egy megüresedett részleget teljesen fel is újítottak. Itt az ember nem kórházban érzi magát, hanem egy sokkal otthonosabb, békésebb környezetben, és ezek a kiegészítő terápiák nem csak csillivilli dolgok, hanem ezek tényleg a gyógyulás szempontjából is fontosak. Most már vannak arra nemzetközi szinten is adatok, hogy egy vastagbélrák műtét után a rendszeres testmozgás is csökkenti a kiújulást, vagy egy emlőtumoros betegnél a megfelelő testösszetétel és mozgás csökkenti a kiújulást, tehát hogy ezek valójában ugyanannyira a gyógyulás részei lehetnek, mint az onkológiai kezelés, és fontos ezekkel kiegészíteni az általános onkológiai kezeléseket. A mozgás a legnagyobb csodaszer, és nem csak a kiújulás csökkentéséhez járulhat hozzá, hanem minden kezelésnek a mellékhatásait is jelentősen csökkentheti. A fáradékonyságot kifejezetten a mozgás tudja javítani, csökkenteni tud a kemoterápia okozta idegkárosodáson, tehát mondjuk a zsibbadáson, de emellett a kiegyensúlyozott táplálkozás is ugyanennyire fontos. És ha valakinek mondjuk kevesebb a mellékhatása, kevesebb a szövődménye, akkor inkább fel tudja venni a megfelelő dózisú és megfelelő mennyiségű kezelést, az javíthatja az eredményeket és a hatékonyságát a kezelésnek. És nagyon szuper foglalkozásaink vannak a gyógytorna, dietetika, pszichológia háromszögön kívül. Van csikung foglalkozás, van heti 2-szer jogaóránk, amit szintén önként